Jön a tigris.
Hova mész, kisfiú? Lapos ellemér, nem a nevedet kérdeztem, hogy Pintér András már azzal a megfáradt, elgyötört tekintettel néz rám, amit minden szóvicem alkalmával látok rajta, tulajdonképpen ezért mondom őket.
Visszavágok, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Szóval kisfiam hozzá hurkát a hentestől, májasat, de nevéreset. Mi, te nevéreset?
Jó.
Szerintem hát, körül ugyanazt a szintet hoztam.
Igen, azt kétségtelen, hogy alá nem mentél.
Brutál tehát felütés.
Jó, már akkor most egy kicsit pedig, hát már majdnem akartam mondani, már majdnem ismertetni szerettem volna ifjabb Lomnici Zoltán az Alkotmányos Válság Elkerülhetetlen című írását, de eltekintek tőle, mert hogy nyilván valószínűleg jobban meg tudnám írni, mint ő. A lényeg, hogy hamarosan beszélgetni fogunk Kemenesi Gáborral, doktor Kemenesi Gáborral, virológussal. Onnan emlékezhetnek rá, nekem is rövid az emlékezetem, de a teljes őrületben a Covid alatt egyszer csak így megszólalt egy ilyen normális hang, emlékszel? Volt egy pillanat, amikor így oda kaptam a fejemet, hogy mi van, hogy valaki ilyen tök értelmesen beszél erről a dologról. Na, az ő volt. Azért is jegyeztem meg a nevét, és azért is ugrott be nékem ez szinte rögtön. Szóval, hogy arra fogunk beszélgetni vele, hiszen önök is tudják, most új vírus, új divatvírusok vannak. A honta. Mert az ebola az eddig is volt. Én abba bíztam, hogy április 12-én sikerült legyőznünk Magyarországon a hantavírust, de nem ez történt, hanem hogy még nincs itt a hantavírus, de ezt inkább tényleg jobb, ha ő mondja el, nem?
Igen, de azért
alapozzuk meg
ezt. Igen. Az egészet azzal, hogy nézzük meg, hogy mit lehet most tudni tudományos alapossággal, mit lehet állítani, de nem csak a hantavírusról, hanem az eboláról is, mert az ebola kapcsán is azért terjed.
Hát, vagy a Covidot.
Egészerű teljes konteók. Hát, ha van rá idő, ugye szűk lesz az idő kerete Kemenesi Gábornak, de amíg rendelkezésünkre tud állni, de ettől függetlenül
mindegy 20 perc.
Fontos az, hogy igen. Szerintem ezt tegyük tisztába, utána meg majd beszélgetünk arról, hogy én se ehhez képest milyen konteók.
Nem a zsömle kicsi, hanem a pofátok nagy. Ez megvan, gyönyörű volt. Ez klassz. A létező szocializmus egyik kedvenc mondása volt. Szóval, hogy igen, mert hogy látok, érdekes módon egyébként, mintha gyorsabban reagálnak az emberek, most elég sok maszkos embert látok már a tömegközlekedésen. Jó, az mondjuk 6, vagy nem, az túlzás, 3%, de az is általában ennél kevesebb szokott lenni, pedig szerintem eleve, ha semmilyen járvány nincs sehol a bolygón, akkor is érdemes a 4-es, 6-osra maszkba felszállni. Már csak azért is, hogy ne ismerjenek föl minket, de hogy valóban.
Én szoktam halálra rémíteni utasaimat például.
Konkrétan mivel?
Azzal, hogy a buszon maszkban ülök. Tehát ugye én idegenvezetőként dolgozom
hétköznapjaim
során, és felülök a buszra, és felszem a maszkot. Aminek egyetlen egy oka van, hogy azért vannak egyéb egészségügyi következménye is annak, ha például az ember egy jó, száraz levegőjű légkondi.
Hát persze, mert hogy a légkondiba önmagába lehetnek vírusok.
Az nem csak az, ha rendesen tisztított, jó, és nincsen ilyen veszély, akkor is lehet probléma, mert például nagyon erős nyálkahártya szárító hatása.
Tudni, mikor kiszárad a nyálkahártya, ugye a nyál, ami van, az egyfajta immunválasztod, ez egy védelmi rendszer. És hihetetlen, hogy a kikerül, tehát hogy gyakorlatilag valóban a nyálkahártya nem nyálkás felszíne, ez egy nagyon sérülékeny és könnyen behatolással kecsegtető felület.
Így van. És ez ellen egész olyan jól lehet védekezni akkor, hogyha az ember esetleg maszkot vesz föl, ugye kicsit kevésbé szárít, kicsit.
És erre akkor már nem érezzek az ördög ügyvédje. De hát soha a vírusok sokkal kisebbek, mint a maszkjuk, ahogy hát simán befér. Férnek.
Ja, hát ezt is inkább Kemenesi Gábor kéne egyébként elmondania. De hát
soha,
ugye, ott az az érdekes, hogy a vírusok az nem önmagukban röpködnek szanaszét mindenfelé, hanem valamilyen hordozó felületen. Oh. Ezek többnyire például mondjuk nyálcseppek,
amelyek már viszont nagyobbak, mint a lyuk.
Hát többnyire igen.
Igen, tehát hogy tulajdonképpen...
Tehát az aeroszol...
Igen. Fontos, hogy...
Amiken terjednek, ezek azért úgy általában...
De szerinted a maszk kiegészítve a két illatot, pillanatban is kapható auratisztító sprével, az egy plusz védelmet?
Kizárólag kiegészítve az auratisztító sprével. Tehát, hogy önmagában a maszk, ugye, mint tudjuk, nem véletlenül van használatban, ez igazából ez is egy nemzetközi összeesküvésnek köszönhető.
A maszkkal kapcsolatban a következő összeesküvések kedvenc. Nem, szerintem most már az lassan kemene Csigából. És te vegyük fel szerintem, mert úgy jobban fogjuk majd hallani, hogyha megérkezik valóban, hamarosan a vonalban van, de ha majd becsatlakozik a beszélgetésbe, minden esetre a kedvencem ugye az volt, hogy mivel ugye két irányú kommunikációt biztosít számunkra a maszk, tehát hogy a belül, a mi felgyülemlet belülről ráköpött kis vírus tömbjeink ott felszaporodnak, és önfertőzünk a masktól tulajdonképpen. Ez is volt, meg az is volt, hogy a maszkban
nem látunk. Ez még egyébként baktériumok esetében talán működhetne is, mert azok mondjuk tenyészetek formájában
képesek. És miért a vírus nem tenyészet?
Hát a vírushoz kellenek olyan sejtek, amik szaporítják őket, azok önmagukban nem képesek szaporodni.
A bacillusoknak is kell azért valami kaja, nem?
Hát tápanyag az kell, igen, de nem kell nekik sejt, amelyik előállítja őket.
A tápanyag sejtekből van.
A vírusoknak igen. A tápanyag nem feltétlenül van sejtekből, tehát lehet tápanyag, fehérje, lehet tápanyag, szénhidrát, tehát alapvetően
a bacillusok etetése bonyolult dolog, ne is próbálkozzanak vele.
Igen, a trollok etetése sokkal könnyebb, ezzel azért, hogy tisztában vagyunk.
De hogy igen, hogy minden esetre, sőt, még egy olyan is volt, sajnos hivatalos helyről a Covid elején, miszerint ugye, hogy egyáltalán felesleges a maszkviselés, emlékszel, ezt feldobta valaki, és nem egy utcán.
Az elején volt a WHO részéről is hasonló, de valójában ott inkább arról szólt a dolog, hogy ugye azt akartak elkerülni, hogy az emberek így elkezdjenek írgalmatlan mennyiségben felvásárolni maszkokat, és aztán utána mondjuk esetleg...
A maszk biznisz is ment. A lélegeztető
fontosabb helyeken nem maradjon.
Volt, de akkor elindultak a kézműves maszkok, akkor elindultak az ügyeskező leányanyák, elkezdtek maszkokat varni, aztán bejöttek a divatmaszkok, természetesen a hatalmas kínai online áruházba megjelentek a legextrémebb maszkok, én onnan rendeltem be magamnak egy nagyon jó fekete maszkokat, nagyon-nagyon jól néztek ki. De mindenki mindent tud, és mindenki telefonál, akinek ez a feladata szerintem, mert amennyiben nem, akkor ilyen bután fogunk nézni, és nekünk kell megfejteni a vírusok problémáját és a járványok problémáját is, de időközben, akkor jó, most legyen az aktuális része, még meg sikerül elcsépnünk a Kemenesi Gábort, mondd, hogy mi a Szkeptikus Klubnak a következő jelentős összejövetelének a célja és iránya.
Hát a Szkeptikus Klub következő alkalma az június 18-a lesz, amikor is ugyanott, ahol mostanában a csütörtök. Most már beálltunk a csütörtöki időpontokra. ELTE, BTK, igen, és azon kívül is ugye a...
Miért van az ELTE-n egy büntető törvénykönyv nevű osztály? Oké, és bocsánat, igen, folytasd, kérlek. Jó, hogy ne sikerült. Megvan a tekintet, jó, már ez oké volt. Beszéltem azt előbb a kapibarákról. Na, képzeljék el, hogy egy sértődött, összeomlott kapibara ül velem szemben. Kérlek, folytasd.
Köszönöm szépen, a párhuzamot. Ezzel most még nem tudtam eldönteni, hogy ez most tulajdonképpen valamiféle pozitív vagy
ez
negatív.
Ez cukiskodás, pozitív abszolút.
Bár nagyon cuki állatok a kapibarák.
Nekem van, most találtam egy plusz kapibarát.
Szóval a témánk az pedig a mesterséges intelligencia.
Ez már mint az a beszélgetés.
A beszélgetésnek a témája lesz.
Kik jönnek oda? Már senki, hát egy mesterséges intelligencia fog válaszolni, nem? Ez tök jó.
Igen. Szóval itt igazából lesznek szakértőink, Könyves Vera, aki például kutatója ennek a...
Volt egy nagyon volt jó podcast. Vagy az MTA podcast volt, vagy ELTE podcast, nem tudom vele, amit hallgattam, és az nagyon tetszett.
És nem tudom, emlékszel, de volt egy nagyon jó beszélgetésünk itt is vele.
Igen, hogyne.
Aztán ugyanez érvény és Vicsei Rihárdra, aki mindenki, szintén igen. Ő is beszélgetett már velünk erről.
De valami konkrét téma, vagy általánosságba fogjuk?
Ne, igazából a korlátairól, a lehetőségekről, a felhasználási lehetőségekről szeretnénk beszélni. Szeretnénk tisztába tenni ezt is. Ugyanúgy, ahogy korábban ugye a járványokkal kapcsolatban, aztán most az autizmussal kapcsolatban legutóbb, most az AI-t próbáljuk.
Kemenesi Gábor doktor a vonalban. Szép jó reggelt, vagy már jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
A felvezetésben, amit nyilván nem hallott, mert miért hallott volna, azt dobáltuk fel a Pintér Andrissal, hogy ugye hát egyrészt egy új, hát új, hát nem új, de a hantavírus viszonylag a köztudatban még nem vonult be, vírus megjelenése történt meg, a eboláról gyakran hallunk, de mindig valami nagyon messzi, távoli helyen van, és hát a Covid itt él köztünk meg, hát a HPV is, de arról most nem fogunk hosszan beszélni, hogy milyen most így az általános vírus helyzet, rosszabbnak érezzük, mert több hírt kapunk, de azért nagyjából minden a megszokott módon folyik.
Hát az az igazság, hogy minden egyszerre igaz, tehát több hírt is kapunk, nyilvánvalóan, ugye nem tudom, önök is megélhették, meg láthatták, ami engem nagyon felbosszant, a klikkvadász szalagcímek mindenhol, mindig, ha bármi történik, most már úgy jön le a médiában, hogy mind meghalunk.
Hát
mindig elmondom, és talán ez lesz itt is a fő mondani valóm, hogy akárhány vírusról vagy járványról hallunk, mindig azt a helyén kell kezelni, az azt jelenti, hogy meg kell érteni az adott járványt, az adott vírust, ugyanis mindegyik nagyon más. Ez kimeríti azt is, hogy mindegyik nagyon máshogy terjed, mindegyiktől nagyon mást tudunk várni. Itt most volt két élő példánk a közelmúltból, az egyik a hantavírus, a másik most még az ebola, ami tart, ami jól megmutatta, hogy azért soha nem egy Covidról beszélünk újra, vagy ha egy Covidról beszélünk újra, akkor a szakemberek is azt fogják mondani, hogy ez hasonló, vagy hasonlót várhatunk tőle. Ez itt nem történt meg, én meg mégis megdöbben, mert néztem meg, hát nagyon sok média keresett, hogy hát akkor magyarázzam el, hogy akkor mikor halunk meg mind, és mindig elmondtam, hogy nem most.
De meghalunk, az igaz. Az, tehát mind meghalunk.
Az így van, igen. Tehát ez egy alap igazság, nem is filozófiai, hanem biológiai igazság.
Bizony.
De ettől függetlenül a járványok kapcsán azért tényleg nagyon fontos gondolkodni, érteni.
Az én sekélyes tudásom addig terjedt, hogy az ebola az egy nagyon-nagyon nagy mortalitású vírus, viszont a terjedése az eléggé lassú, vagy nehézkes.
Igen, ha az eboláról beszélünk, ott egyébként az ebola egy ilyen nagyon nagyot ment vírus, mert ugye a popkultúrában is meg sok helyen megjelent, ugye 70-es évek óta ismert vírus, és valóban vérzéses lázat okoz, attól függően, hogy melyik fajtájáról beszélünk, ez elérheti a 40-50%-ot is. Ez a mostani 30-40 körül szokott megállni az elmúlt járványok alapján, ez a bundi bugyó ebola vírus egyébként. A felfedezés helyéről nevezik el azért ez a kocsanév.
Hú, lehetett volna neve, a postag is? Ez azért nagyon durva.
Hát, ha apostagon bukanszol, akkor onnan nevezik el. Egyébként maga az ebola vírus is az ebola folyóról kapta a nevét, tehát innen a név. És jó, hogy mondta, hogy egész más, hogy terjed, nehezen terjed, valóban így van. Az ebolás betegek, amikor már súlyos tüneteket mutatnak, hányás, hasmenés, esetenként vérzéses tünetek, akkor tudják fertőzni a körülöttük lévőket, őket, ápolókat, családtagokat, egészségügyi dolgozókat, ezért szoktuk mondani, hogy közvetlen érintkezéssel terjed, ez nem egy tüsszentéssel láthatható vírus, pláne nem úgy, mint a Covid, amit ugye köztudott most már, hogy még a tünetmentes fázisban már ki tudtunk prüszkölni a buszon.
Tehát, hogyha mondjuk az ebola Norvégiába ütné fel a fejét, akkor egy embernél megállna, mert ott ugye mások a körülmények. Itt a körülmények segítik elő, hogy járványjá terjedhet.
Nagyon szépen megfogalmazta, épp a napokban volt egy kiváló beszélgetésem Taros Istvánnal, kiváló Afrika kutató, össze akartuk hozni az emberi oldalt, a virológia oldalt, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy Afrikában miért tudnak ekkorát menni az ebola járványok, és abban aztán volt tradicionális temetkezés, nyilván a kaotikus állapotok most is jelen pillanatban a járvány helyén 10 millió ember néz szembe akut éhezéssel, milíciák harcolnak, tehát egy egész más közegről beszélünk. A Magyarországra, Norvégiára bejönne egy ott kiránduló, ott ápolást végző, ott segítő bárki, ezt nagyon hamar ki lehetne szűrni, elkülöníteni, és lenne olyan egészségügyi személyzet, akinek aktuális a rendelkezésre a védőruha is, hogy meg tudja közelíteni ezt a pácienst. Ezek is hiányoznak most Afrikában, így talán a hallgatók is érthetik, hogy miért romlik ennyire a helyzet, és miért ennyire nehezen megfogható ez a járvány.
Igen, pont azon gondolkoztam, hogy hát eléggé megtérülő beruházás lenne ezeket pótolni. Tehát jó minőségű kórházakat és egészségügyi személyzetet szerintem visszahozná az árát.
Abszolút, és mit látunk egyébként, amit
dühösen
nézek én is, hogy megint az történik, amit elmondott a WHO is, megtanultunk a Covid alatt, hogy ne zárkozzunk be. Ez azt jelenti, hogy ne zárjuk le a határokat. És mi történik? Folyamatosan zárják le a határokat a különböző országok, ezzel még jobban lassítva azokat a segélycsomagokat, amiknek most nagyon hamar oda kellene érnie, gumikesztyűk, védőruhák, stb. Úgyhogy most egyelőre én most virológusként azt látom, hogy hát nem nagyon sikerült tanulni a Covid-ból. Ez az ebola járvány megdöcögősen sikerül most itt az elején egyáltalán megérteni, hogy pontosan mekkora járvány. Néhány napja néztem egyébként az esetszámokat, 1000 fölött satszolták, most visszaesett 500-ra, ez a kaotikus adatközlés is mutatja, hogy azért nagyon nehéz onnan valós, valid, rendesen alátámasztott adatokat kiszedni. Nem csoda, valóban egymást lövik ott a különféle milíciák, így azért nehéz dolgozni.
Gábor, lenne egy olyan kérdésem, hogy a WHO-t, most emlegetted is a WHO-t, egyrészt milyen szerepe van a WHO-nak ezekben a helyzetekben, akár kommunikációs szempontból, akár szakmai szempontból, milyen segítséget tud nyújtani, illetve mennyire érezhető az, hogy mondjuk esetleg a WHO-val szemben egy ilyen általános bizalmatlanság kezd ki, vagy alakult ki az elmúlt években?
Nagyon jó kérdés, koordinációs és támogató szerepe van, és pont most, amikor a hírekbe került, hogy nemzetközi jelentőségi közegészségügyi vészhelyzet. Szörnyű neve van, hogy ez a PEIC rövidítve angolul. Mindenki keresett, hogy hát itt a vége, itt az új világjárvány, meg mindenhol elmondtam, hogy nem. Ez egy technikai terminus, amivel a WHO élhet, hogy felhívja az államok, a nemzetközi közösség figyelmét, hogy ez az a pillanat, amikor segélycsomagokat kellene küldeni, segíteni kéne, össze kellene fogni, hogy ez a járvány még ott helyben megálljon. A WHO-nak ez egy picit magyarázza szerepét, tényleg koordinációs szakmai szerepe van. Egy nagyon fontos szervezetről beszélünk, akármilyen méltatlan konteók is érték el, nagyon fontos szervezet. És itt hallottam egyébként a beszélgetés, miért bekapcsolódtam, hogy még a Covid-nál is volt ez, hogy kell maszk, nem kell maszk, ez is teljesen félre lett magyarázva és kicsavarva, és most már egy ilyen fegyver a konteósok kezébe, hogy hát még a WHO se tudja, mit beszél, de pontosan tudja, mit beszél, csak hát értően kellene hallani, ugyanis folyamatosan szakmai tanácsokat ad, amik ugye nyilvánvalóan egy új vírusnál a helyzettől függen és az adott tudástól függen tudnak változni. Ez nem azt jelenti, hogy buta a WHO, hanem hogy bizony új adatok fényében újraértékeli magát, bocsánat, de a tudomány is így működik.
Igen, ez olyan szórakoztató volt számomra, hogy a WHO mint ellenség. Tehát, hogy az, de tényleg, szóval, hogy ahhoz már azért kell, ahhoz már neki kell futni. Szóval egyből ilyet azért nehéz.
Még egy olyan kérdésem volna, hogy most ez a hantavírus helyzet, ugye azért ez olyas valami volt, ami talán egy kicsikét nagyobb nemzetközi briadalmat váltott ki. Itt tulajdonképpen mi történt, és a kezelésében, vagy ennek a helyzetnek a kezelésében mik voltak a legfontosabb pontok, amelyek, és egyáltalán ez még probléma-e, vagy ez már teljes mértékben elült?
Hát először kezdem az, hogy elült, jó? Tehát itt sikerült elzárni, megtalálni, kontaktot kutatni, izolálni. Tökéletes. Mi történt itt? Egy másik vírussal beszélünk, hantavírusok. Beszélünk így róluk, mert ez egy nagyobb víruscsoport. Magyarországon, Európában is vannak hantavírusok. Ezek a nálunk lévő hantavírusok nem képesek emberről emberre terjedni, de bárki, aki most úgy gondolja, hogy például a kerti szerszámtárolóját jól fölsöpörni, és esetleg ott laktak egész télen az egerek, és összeszennyezték vizeletükkel, ürülékükkel, az is meg tud fertőzni itthon, ugyan nem azzal a bizonyos andoki törzsel, ami ezt a járványt okozta azon a hajón. A különlegesség ennek a járványnak, amiről most beszélünk, hogy egy hajón történt meg. Valamiféle madárleses ökológiai kiránduláson vettek részt emberek Dél-Amerikában. Ott fertőződhettek meg ezzel a vírussal, és visszatérve a hajóra, ahol 23 országból voltak emberek, ott bizony összefertőztek másokat is, és 11 vagy 13 eset lett végül, amiből azt hiszem 3 végződött halállal, és nagyon fölkapta a média. Tehát valahogy mindenben ezt látják bele az emberek is, hogy Covid nem. Ugyanazt el tudom mondani, mint az interjú elején, vagy beszélgetés elején, hogy minden vírus nagyon más. Mindig a kutyákkal például azok egyébként, egy csivava is nagyon másra jó, meg egy német juhász is nagyon másra jó, kutya-kutya, de azért teljesen másról beszélünk. A vírusoknál ugyanez van, ebben mindig tudunk kapaszkodni, hogy ilyen új hírek jönnek, de ténylegesen ami jó hír, hogy azért ezt a hantavírus dolgot most már sikerült lezárni, elég jól le lehetett követni, hogy mi történt, kikit fertőzött meg. Aki gyanús volt, hogy kontaktba lépett, azokat még úgy tudom, még figyelik egy ideig, de egyelőre nincs új eset.
Miközben folyamatosan járványok söpörnek át rajtunk, például a barátaim családjában a gyerekek kezdték, a kis hányás vasmenést, aztán anyu, aztán apu. Tehát és a járványok körülöttünk vannak, nem tudom, hogy egy virológusnak hát méltó-e mondjuk a baktériumokról beszélni, azok olyan nagyok, hát azok gyakorlatilag akkorák, mint a kutyák egy vírushoz képest. De hogy, és miközben csak azért említem meg miközben alattomosan, de tér vissza a szifilisz, tehát iszonyatosan terjed, meg általában a szexuális úton terjedő betegségek is. A Covid itt maradt velünk, nem tudom, tehát, hogy a vírusok záporában élünk.
Nagyon érdekes, baktériumokra visszafogottam, majd önkritikával beszélek, de jó. Beszéljünk akkor mondjuk fertőző betegségekről.
És baktérium hallgatóinktól elnézést kérek.
Nyugodtabban tudom megvéleményezni ezt, de valóban azt látjuk a világon, egy nagyon komplex korszakban élünk. Biztos, hogy ebben a műsorban sokszor volt szó már álhírekről, tévhitekről. Hát azt látni, és a Covid adott egy óriási pofont egyébként így a kutatóknak is, hogy egyre nehezebb dolgunk van, mert szinte már bármit kommunikálunk ebbe az információs társadalomba, erre a fajta kommunikációra épülő társadalomban nagyon nehéz az igazságot meglátni. Nagyon jó, nem tudom, itt lehet a könyvet ajánlani egyébként itt a műsorban.
Majd úgy teszek, mintha nem hallanám.
Én egyébként például most a Hanula Zsoltnak a Ne higgyenek a könyvnek című művét, azt olvasgattam a repülőn, amikor utaztam, és nagyon, nagyon szépen olvasmányosan összefoglalja ezt. Én is próbálom megérteni, csak azért reflektálok erre a könyvre, hogy mi történik. És valóban ez, hogy tényleg jönnek vissza járványok. Most például hallottuk, hogy Ausztráliában aztán diftéra járvány van, meg is halt egy ember, és hát húristen, mióta nem volt. Hát persze, hát a sok tévhit terjedése miatt, ugye ott opcionális az oltás, hát sokan nem veszik föl, vagy nem adatják be a gyereküknek, és hát szépen térnek, de beszélhetnék itt a kanyaróról is Európában, ugyanezt látjuk. Úgyhogy sajnos így az emberi butasság térnyerése, az a tény, hogy 8 milliárdan vagyunk, az a másik tény, hogy óriási globalizációban élünk, tehát tényleg mindenhova gyorsan eljutunk, ez egy nagyon jó táptalaj a fertőző betegségeknek, úgyhogy sajnos azt tudom, itt most a műsorban is jósolni, hogy egyre több furcsaságot fogunk látni, és rég nem látott betegséget visszatérni.
Egy olyan, amíg arra van egy pár perc időd, hogy arról beszéljünk egy kicsit, hogy a Covid, illetve az influenza kapcsán, ugye mind a kettő olyan, hogy valamilyen szinten rendelkezésre állnak oltások, rendszeres oltási programok vannak. Ezekkel kapcsolatban virológus szemmel mit lehet mondani? Először is azt, hogy mikre érdemes odafigyelni, illetve hát mennyire ajánlott például.
Én meg kiegészíteném ezt azzal, hogy jó egy, mondjuk egy 3 évvel ezelőtti Covid oltás a mostani Covidra, ez is olyan, mint az influenza, hogy azért generációk és újabb generációk mutálódnak?
Ilyen szempontból olyan, mint az influenza, igen, tehát utána kell csiszolni a vakcinának a komponensét, de hát ezt látjuk a Covid-nál, tehát most visszanézzük, hogy pár évvel ezelőtt mi volt a vakcina komponens, más volt, folyamatosan figyelik a kutatók, csiszolják utána, meg mérik a laborokba, tehát ennek megvan a rendszer. Amit kellene látni, és sajnos eddig nem láttuk, én nagyon remélem, és azt várom, hogy ez most változni fog így a népegészségügy kapcsán is, hogy valóban lesznek olyan évről évre kampányok, amik felhívják a figyelmet, főleg az idős korosztálynál, hiszen ezek a légúti fertőzések őket érintik nagyon, hogy fel kell venni azt az oltást évről évre. Erről nagyon fontos beszélni, minden évben megtettem, és most már remélem, hogy majd ez a népegészségügynél is így meg fog történni, és ezt fogjuk látni, de visszatérve a kérdésre, igen, ez a kettő légúti betegség, ez olyan, hogy most már látjuk, hogy szépen szezonálisan visszatérnek, közben csiszolják önmagukat, újabb-újabb, kisebb kihívással leállítva az emberiséget, de megvannak rá rendszereink, hogy hogyan mérjük, és hogyan igazítsuk hozzá a vakcinát, úgyhogy innentől kezdve ez nem egy nagy kihívás.
A nagy ugrás mindig ugye azok a vírusok, amik eddig jelen vannak egy valamilyen formájukban, és akkor egyszer csak valami más fajról úgy döntenek, hogy akkor itt ideje fajt váltani. Ugye, akkor általában akkor érheti meglepetés, gondolom, a virológust.
Ez is egy jó példa, és ugye megint reflektálni kell a Covid-ra, hát ott is emiatt vertük a vészharangot kutatóként, hogy ez egy új vírus volt. Na most új vírusként ugye nagyon keveset tudni róla, tehát ott tényleg minden eshetőség számba jött. Az a sok bizonytalanságnak tűnő ilyen-olyan információ, főleg ami az elején, ugye beszéltünk itt korábban, hogy kell maszk, nem kell maszk, ezeket részben ez is magyarázza, hogy ezért egy új vírus megismerni nem egyszerű. Már akkor mondtam, hogy ebben a vírusban van vagy 20 év kutatás, és ez valóban még mindig igaz, azért van még mit kikutatni vele. De maga a népegészségügyi oldala, hogy hogyan vakcináljunk, kitoltsunk, ez már azért kezd tiszta lenni, úgyhogy itt már nincs olyan sok kérdés.
Szóval oltást fölvenni, maszkot is fölvenni, 4-es-6-oson, akkor is, ha nincs semmilyen járvány, akkor is értelmes maszkba utazni, és nagyon szépen köszönjük dr.
Kármányos
Gábornak. Viszont hallásra, minden jót, köszönjük még egyszer. Nos, hát egy kis közlekedési hírek közben. Szerintem élénkül a forgalom. Igen, teljesen ez olyan jó, mert mindig élénkül a forgalom, addig, amíg nem kezd el csillapodni.
Ez egyébként az, amit most mondtál, ez körülbelül olyan, mint amikor horoszkópokat olvasunk.
Jó, tehát, egy kicsit
élénkül a forgalom. Igen, természetesen.
És hogy igen, ó, körbenézek.
A héten valami meglepetés fog érni.
Igen, igen. Ez, valami, amire számítottál, nem következik be, de más valami, amire nem számítottál, az bekövetkezik. Annyira szomorú ez, amikor látsz magad előtt egy ilyen, tényleg egy őzikeszemű, minden kiváló adottságokkal rendelkező lányt, aki az aszcendensedről kérdez, és tudod, hogy vége mindennek.
És vége mindennek.
Hát ez annyira pokoly tud lenni. Egyébként skorpió. Na, mindegy, csak ha valakit érdekelne. Szóval, igen, vegyük át az uralmat a műsor felett, ne hagyjuk, hogy Burján Zani kezdjen és szétcsapassa magát, hanem mondjuk el, hogy a Szkeptikus Társaság elnökével, Pintér Andrással beszélgetünk itt még a hírek előtt most egy 54 másodpercet. Nem ismertetem így Filomnici Zoltán minden bizony a kiváló publicisztikáját, de hogy most vírusügyben fogunk, vagy járványügyben fogunk végig
menni. Én inkább szeretném, ha a magukra konteókra
fókuszálnánk
egy kicsit, mert ezeknek is egy nagyon érdekes anatómiája van, amit egyébként mostanában nagyon nagy erőkkel kutatnak, ugye pszichológiai vonalon, a szociálpszichológia és a kognitív pszichológia tárgykörébe tartozik ez tulajdonképpen. Illetve egy másik dolog, hogy milyen következményei vannak ennek, ja, és erről azért úgy már említette, vagy már Kemenesi Gábor is ezért
egy pár szóval említést. Konteó is egy áltudomány lexikon évről évre kiadni, mint a Kiki csodát, az év konteóit, tehát lekövetni, dokumentálni, és egy gyönyörű bőrkötés.
Azért kicsit, ha nem is ebben a formában, de egy kicsit inkább kampány jelleggel ezt szoktuk megpróbálni megvalósítani, például a laposföld díjakkal.
Meg ebben a műsorban is.
Meg ebben a műsorban is ezt csináljuk.
Hírek és jövünk vissza. Nem, hírek, Johnny Hooker és jövünk vissza.
Jön a tigris, jön a tigris, nála erősebb nincs is.
De két tigris, az sokkal erős. Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke a vendégünk. Mint említettük, hamarosan csütörtökön, nem holnap, hanem a következő csütörtökön, a szokott időben, a szokott helyen az ELTE-n, a mínusz 150-es teremben, BTK lesz a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beszélgetés, mely hát rendkívül. Mondtad, hogy küldöd a belépési nyilatkozatot, és nem küldted.
Elnézést kérek.
Hogy lehetek így
szkeptikus klubtag? Hamarosan megteszem, de egyébként szeretnék biztatni másokat is arra, hogy
majd én tovább küldöm.
Jelentkezzenek. Egyébként online a weboldalunkon is meg lehet találni, le lehet tölteni a PDF-et, ami tölthető PDF.
Kinyomtad, kitölt, visszaszkennel?
Nem kell feltétlenül, ki lehet online is tölteni.
Aha,
és aztán hát utána hát majd meglátjuk, ugye kell egy ajánló is, úgyhogy
azt már vállaltam,
hogy leszek.
Jó, ez jó.
Na, igen. Hát de azért ezt a klubot ezt csináljuk, most ugye június van, tehát ez azért már ugye eléggé benne van a nyárban.
Igen.
Azért júliusban is lesz eseményünk, mert július 23-án fogjuk átadni
az
Orosz László díjat.
Július 23-án. Ez is egy citromdíj?
Nem, ez nem egy citromdíj, ez tulajdonképpen az a díj, amit annak adunk, akiről úgy gondoljuk, hogy így a legjelentősebb álhír oszlató tevékenységet végzi, illetve hogy általában az álhírek, konteók, összeesküvés elméletek, ez ugyanaz.
Mondanál az elnevezésről valamit, hogy miért ez lett?
Azért Orosz László, talán Orosz Lászlóra valami, ki még emlékszik, ő, amellett, hogy egyébként tagja volt a Szkeptikus Társaságnak, és nagyon büszkék vagyunk erre a tényre, emellett ő tulajdonképpen az áltudományok elleni harc egyik leginkább élvonalba tartozó személyisége volt, a Műszaki Egyetem, a BME-nek a fizikusa, aki hát egyébként a hallgatók sokaságátnak a szemét próbálta felnyitni a hülyeségekkel kapcsolatban. És azért van egy-két nagyon elterjedt videó róla, ahol ugye kiakad ilyen áltudományos nézetekre. Meg ő nagyon-nagyon rosszul viselte úgy általában azt, hogyha valaki úgy beszélt dolgokról, hogy amit beszélt.
Egy zárójeles megjegyzés a fizikával kapcsolatban, Feynman nemrég találtam, az elméleti fizika olyan, mint a szex. Van időnként eredménye, de nem azért csináljuk. Szerintem ez egy nagyon finom, jó. Feynmanról tudni kell, hogy is mondjam, tehát aki nem ismeri az életét és munkásságát, hát a munkásságát kevesen ismerik, mert én nagyjából a kvantum elektrodinamikánál vesztettem el a fonalat kicsit, de hogy az élete az hát meglehetősen, hogy is mondjam, bohém volt.
Van egy fantasztikus könyv egyébként, ami erről szól, a Tréfál Feynman úr, ez egy életrajzi írás, zseniális, és hát azok tulajdonképpen egy ilyen fene gyerek volt.
Egy rock'n'roll fizikus.
Igen, egy rock'n'roll fizikus, pontosan ez a nagyon jó kifejezés erre. Na de, hát ha Orosz László nem is egy ilyen rock and roll fizikus fenedejerek volt, de azért ő egy nagyon népszerű előadó volt, fantasztikus előadásokat tudott tartani, és hát egyébként pedig, mint mondtam, az áltudományok elleni küzdelem egyik fontos élharcosa, de sajnos ugye most már évek óta nincs köztünk. És mikor, tehát a halál után nem sokkal tulajdonképpen ugye felmerült, hogy esetleg az ő tiszteletére
ennek mi a menetet ennek a díjnak?
Ezt a díjat, ez teljes egészében a szkeptikus társaság dönti el házon belül.
Igen, tehát, hát hogy ez
olyas valami, nem úgy, mint a Laposföld díjat, ugye azt tulajdonképpen egy közönségkampányt csinálunk az egészből, bemondjuk a közönséget a döntéshozatali folyamatban.
Mert ott meg is van a funkciója annak,
itt igen, tehát a Orosz László díjnál javaslatokat várunk egyébként, tehát hogy az örömmel vesszük a javaslatokat, de természetesen a végső döntés az teljes egészében a miénk.
Ja. De hogy igen, és ez 23-án ugyanott?
Július 23-án ugyanott, igen, remélhetőleg nyitva lesz majd a terem. Azt mondták, hogy nyitva lesz, úgyhogy végül is tulajdonképpen megkapjuk a termet, csak itt ilyen felújítások meg egyebek szoktak lenni nyári időszakban, de meglátjuk, de elvileg oda be lehet jönni. Ugye hát ez egy kicsikét ugye ugorunk a szezon.
Belsőségesebb lesz valószínűleg.
Ugye ez elsősorban egy sajtónagyszánt esemény, és ez július 23-án lesz Orosz László születésnapján.
Ja, ez egyébként ez egy jó dolog, mert hogy igen, félkor óriás volt eddig a szkeptikus társaság, mert hogy csak ugye Laposföld díjat adott, holott ugye valóban azért itt emberek kiemelkedő.
Ezért nagyon sokan vannak, akik nagyon kiemelkedő munkát végeznek.
Hát, nem mondanám, hogy többen, hát, mint az áltudományos sajnos módon nem. Ezt nem mondhatjuk, de hát ami
ez a... Ez egyébként részben azért van, mert az áltudományok ellen küzdők többsége nem hivatásszerűen csinálja ezt.
Hogyne,
a hivatása mellett, a meglévő
hidd el, hogy az áltudományosok
foglalkozása mellett, azért az áltudományos vonalon nagyon sokan vannak azok, igen, akik ugye a mások átveréséből, megtévesztéséből élnek, tehát ez...
De tegyük hozzá, és ez nagyon fontos, hogy... Igen, hogy nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni azokat, akik tájékozatlanságból, szenzációhajhászásból valamivel megosztanak egy hülyeséget, meg tudjuk különböztetni azokat, akik konkrétan, tehát hogy aljas indokból, ezt azt hiszem így mondja a törvény, terjesztik ezeket, hogy ők meggazdagodjanak, és ennek a kiemelt, az bármi az egészségügyel kapcsolatos, igen, változata, ennek a kiemelt közvetlenül hatnak olyan folyamatokra, meg emberekre, amit fel kell számolni, de ez egy nagyon tág a határa a hülye nagybácsi, aki mindig ufókat látott anyán, a között, aki a rákra ajánlja a gyógyszerét.
Igen, de itt használnám ezt ki a lehetőséget, hogy átvezessek arra, amiről beszélgetni akartunk, mert ugye az egészségügy egy olyan téma, ami mindannyiunk számára elengedhetetlenül fontos, tehát az mégiscsak az életünkről, az egészségünkről van szó, és itt lehet ugye leginkább építeni például olyan érzelmekre, mint a félelem.
És
amikor sikeresen elérik azt, hogy emberek féljenek bizonyos dolgoktól, persze nyilván valahol ez a félelem, vannak racionális félelmek.
Jobb félni, mint megijedni.
Amikre azt tudjuk mondani, hogy tulajdonképpen óvatosnak lenni és ésszel állni dolgokhoz nagyon-nagyon hasznos. Tehát igazából én például szoktam is mondani, hogy én nem szeretem ezt a jobb félni, mint megijedni mondást, mert szerintem így ebben a formában ez úgy hülyeség, ahogy van.
Hát egész életünket egy barna gatyába töltjük.
A félelem nem nagyon vezet semmi jóra. Az óvatosság, a körültekintés és a józanész, az igen. És ugye igazából ez a mondás alapvetően arról szólna, hogy készülj fel a rossz esetekre.
Igen, de szerintem is ez rosszul van megfogalmazva.
Ne érjenek hirtelenül, és ne akkor kelljen kapkodni.
Igen,
hanem
igen.
Készülj fel az esetőségekre. Most nyilván erről szól az is, amikor biztonsági előírásokkal élünk. Tehát az, amikor arról van szó, hogy kösd be a biztonsági övedet, amikor az autóval közlekedsz, az tulajdonképpen erről szól.
De
a maszk is erről szól. És az oltás is erről szól.
Ja.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy van egy módszer, amivel nem biztos, hogy teljesen elkerülöd, de ha nem kerülöd el, akkor is jó eséllyel egy gyengébb lefolyású betegségen fogsz átesni, illetve kisebb eséllyel fogsz megfertőzni másokat, ez már egy olyan dolog, ami indokoltá teszi, hogy egy ilyen védekező mechanizmust, egy ilyen védekezésre alkalmas eszközt használjunk. Na most ugyanúgy, tényleg, tehát ha most mondok egy másik példát a hétköznapi életből. Aki belenyúl a sütőbe, hogy kivegye a tepsit, anélkül, hogy fölvenne, a kezére húzna valamit, ami hogy megakadályozza, hogy megígjen a keze, azt eszement őrültnek tartjuk. Igaz? Tehát, tehát lehet azt mondani, hogy már pedig én félek fölvenni azt, mert nem tudom, hogy mi van benne, meg nem tudom, hogy miből van.
Megolvastam róla, hogy egyszer valaki fölvett egy ilyen kesztyűt, és elváltak a szülei.
Egyrészt igen, például, tehát hogy utána ezért miatta egy kis poszthok jellegű érvelés, de például nyugodtan mondhatom, hát a szomszédnak véletlenül meggyulladt a kesztyűje, aztán leégett tőle a kezet. Tehát én biztos, hogy nem veszek fel kesztyűt. Jó, hát akkor fogd meg a tepsit, így úgy, ahogy van, hát és aztán vedd ki, aztán nézd meg a következményeit. Tehát vannak olyan dolgok, ahol viszonylag, ahol kevésbé, tehát, de egy ilyen helyzetben ugye nem vagyunk annyira érzelmileg, intellektuálisan investált állapotban ebben az egészben. Nem fektettünk bele egy csomó időt, energiát.
Hanem nem a tepsinél, hanem az egészségnél.
Nem a tepsinél, hanem ilyen helyzetnél az álláspontunk, hogy én nem szeretnék kesztyűt fölvenni, az egyrészt nem egy logikus álláspont, másrészt pedig nem kapcsolódik hozzá valamiféle identitásunk ahhoz, hogy én most fölveszem a kesztyűt, vagy nem veszem föl a kesztyűt.
Nincs olyan vallás, amely tiltja a kesztyűt.
Nem tudom, de még megalapíthatnánk. Tehát ne vegyük föl ezeket a kesztyűket. Ja. Na most, ugye ugyanakkor viszont, amikor az egészségünkről van szó, ami ráadásul egy elképesztően bonyolult rendszerben működik. Tehát hihetetlen, hogy mennyire sok tényező van, amivel tudni kell kezdeni valamit, ugye azért bonyolult egy autó is, az autószerelőknek sincsen sokszor könnyű dolga, amikor megpróbálják kideríteni, mi a probléma, de amikor egy ember mondjuk egy betegséggel küzd, akkor azért az egy annyira komplex rendszer, amiben ott bele kell valamilyen formában nyúlni.
Az mennyire rossz, hogy nem lehet egy USB-t belénk dugni, és aztán így kiadja az adatokat, és akkor megvan a dolog.
Igen, ez nagyon-nagyon jó lenne, csak egyszerűen...
Te is tudod, hogy megvalósítható lesz egy idő után.
Azt nem tudom, hogy
én látom, ezt látom magam
előtt, hogy megoldható. Én is láttam a Matrixot, de...
Jó van már. De én látom ezt, ezt látom függetlenül magam előtt.
Nem abból indulok ki, hogy ez létezik, de egyszerűen minél bonyolultabb egy probléma, annál kevesebben lesznek, akik ténylegesen átlátják ezt a problémakört, illetve annál nehezebb lesz kommunikálni erről a problémáról. Márpedig azért itt nüanszok vannak. Tehát ugye Kemenesi Gábor is emlegette például a vírusokat, hogy különböző vírusok vannak. Nagyon nehéz ebben így gondolkodni, hogy a különböző vírusok annyira tudnak különbözni egymástól, hogy teljesen más lefolyású betegségeket okoznak, teljesen más a fertőződésnek a módja, teljesen más az elérhető kezeléseknek a módja. Van olyan például, amire vannak megelőző kezelések, tehát például a vakcinációval lehet esetleg elébe menni a fertőzésnek.
Mert milyen veszélyes a veszettség például? Mégse rettegünk attól, hogy most úristen, mindjárt kitör egy veszettség járvány.
Na jó, de ez attól is, hogy hol élsz. Mert pontosan. Például, ha Kambodzsában élsz, akkor nagyon is valós veszélye van annak, hogy téged egy veszett állat megharap, vagy veszett kutyával érintkezel, és valahogy a véláramodba bejut a
például emlékszem, a nyála. A 80-as években például a hepatitis B így felütötte a fejét, járvány szerűen, mert és valóban ott is lehetett a települések minőségét, az életminőséget összefüggésbe hozni a terjedést.
Most, amikor még már ilyen dolgokról van szó a kommunikációban, hogy azt mondjuk, hogy például egy vakcina, amit kifejlesztettek, most ugye szó volt arról, hogy ezeket igazítani kell, hogy csiszolni kell hogy az adott rajta egy kicsit, hogy egy kicsit a fehérjéket változtatni benne, ami mondjuk például, amikor tüskefehérjét tartalmazó, vagy a tüskefehérjének a genetikai információt tartalmazó mRNA-s vírusokról, vagy vakcinákról beszélünk, akkor például ott is kicsit változtatni kell az, hogy pontosan milyen fehérjét kódol az mRNA-s.
És minden esetben az emberek esznek eszébe jut Karikó Katalin, amikor ezzel dolgoznak.
Igen.
Ez egy jó pillanat. Igen. Csak azt ne felejtsék el, bocsánat, hogy sokkal hosszabb időnk van, mint amikor a tetőzött a járvány. Tehát most ezek a finom
hangolások... Most nincs egy akut helyzet.
Ezek a finom hangolások nagyon pontosak. Tehát itt már nagyon...
De egyébként bámulatos volt, hogy akkor is mennyire elképesztő ütemben zajlottak az ismeretek.
Igen, át rohan egy kötélen a Niagara fölött, azért azt teljesítmény, mert hogy ez történt.
Na viszont például, amikor azt mondjuk, hogy például ez a vakcina tulajdonképpen nem annyira hatásos, mint hogyha egy kicsikét hozzáigazítjuk az újonnan megjelenő változatokhoz, de esetleg még mindig lehet valami értelme annak, hogy beadjuk, mert esetleg még így is csökkentheti, ha nem is a fertőződés esélyét, de mondjuk például a lefolyásnak a súlyosságát. Tehát ilyenek is előfordulnak. Na most itt veszünk el teljesen. Tehát amikor már ennyire nüansznyi dolgokról beszélünk, akkor azt már szinte lehetetlen széles körben kommunikálni, mert van egy leegyszerűsítési törekvés. Tehát alapvetően, amikor valamit befogadunk információt, akkor nagyon-nagyon gyorsan következtetésekre ugrunk.
Csak azt mondom, hogy ha egyszerű matematikai logikával közelítjük meg egy vakcinánk hatékonyságát, és azt mondjuk, akarunk egy olyan vakcinát, ami mondjuk 10%-ban sikerül megelőzni vagy gyógyítani egy betegséget, de a mellékhatása 40%-ban halálos. Nem.
Nyilván nem.
És hogy változnak az arányok, egy idő után egyszerűen érdemes de lesz, a nagyon picinél is.
Igen, de eleve nem tudjuk felmérni ezeket az arányokat. Nem szakmai szempontból, értem, tehát a mert, szakmai körökben fel tudják mérni, hanem tehát nem arról beszélek, hogy az orvos szakma nem tudja felmérni. Tehát ott a statisztikák, amik ha rendelkezésre állnak statisztikák, abból azért elég jól ki lehet következtetni, hogy milyen tulajdonképpen a haszon, amivel jár, és a esetleges kockázat. De azt
feltételezhetjük, hogy az, a szakemberek mennyire... a forgalomba hoznak valamit, akkor jelentős haszonnal jár. Tehát ezt a feltételezést hát azért megengedhetjük.
Egyébként ez a nemzetközi legérvényes szabályozások szerint is így van. Tehát nem lehet olyasmit piacra dobni, aminél egyszerűen a haszon nem sokszorosan haladja meg.
Mert nem is, még egy olyat se, ahol van kis haszon, nem hoznak.
Igen. Na most, de a probléma itt, amiről beszélni szeretnék, ez hogy ezzel kapcsolatban, hogy az egésznek a percepció, az, hogy hogyan fogadjuk be ezt az információt, abban vannak nagyon-nagyon súlyos hiányosságok. Tehát, hogy nem tudjuk felmérni azt, hogy mit jelent, hogy 30%-kal csökkenti mondjuk egy vakcina a fertőződés esélyét, vagy mondjuk 80%-kal csökkenti a súlyos lefolyású betegség előfordulását, és ezzel szemben van egy 0,002 százaléknyi esély arra, hogy esetleg mondjuk okoz bármi, és akkor még mondjuk nagyon nagy esélyt mondtam.
Jó, de ha az én nem tudjuk felmérni, aki belehal.
Igen, mert hogy a sztorik erősebb.
Akkor nekem el kéne fogadnom azt a tényt.
Igen, érted? Tehát az a baj, hogy nagyon érdekes ez egyébként, hogy egyik oldalról nem foglalkozunk azzal a ténnyel, hogy milyen kicsi az esélye valaminek, amikor például lottózunk. Ha foglalkoznánk vele, és tényleg végig gondolnánk józan ésszel, akkor nem lenne ember, aki lottózna.
Ami nem jelenti azt, hogy itt az esélyek, itt pont fordítottak az esélyek.
De arról van szó, hogy igen, elképesztően kicsi az esély annak, hogy nyerj a lottón, és mégis úgy vágsz bele a lottózásba, úgy töltött ki a lottószelvényt, hogy én most nyerni fogok.
Nem, én a várakozás örömére.
Oké, de azért lássuk, hogy nem ez a jellemző. És aztán persze lehet, hogy ez benne van ez az izgalomfaktor. Ez
intellektuális lottózó.
De közben a valós esélye annak, hogy te ténylegesen lottó ötöst elvigyed, annak elképesztően kicsi. Na most...
Igen, valami 44 vagy 440.
Nem is maga száma lényegebben, hanem az elképesztően a felfoghatatlansága annak az
de mégis esélye. Nyernek az emberek a lottón.
Na hát erről van szó, hogy bármennyire is kicsi az esélye annak, hogy például egy vakcina valamilyen egészségügyi károsodást okoz, mégis időnként előfordul, és aztán ugye ezek felnagyítódnak, és egyáltalán nem a valóságnak megfelelő.
Igen, mert nagyon kevés ember megy el az a sajtóhoz azt mondani, szerint. hogy nem kaptam el a betegséget.
Igen.
Kaptam egy oltást, és nem voltam beteg, emberek. Mi írják meg? De nem.
Igen, tehát itt ugye van egy ilyen torzítás is az egészben, és egy olyan torzítás, hogy ugye csak a találatokat fogadjuk el. Ugye ugyanilyen az, amikor találkozunk valakivel az utcán, akivel két hete azon gondolkodunk, hogy föl kéne hívni, és egyszer csak szembe jön az utcán, és hát mekkora az esélye?
Sors.
Óriási. Tehát az, hogy ilyen egyszer előfordul, ennek óriási az esélye. Viszont nem foglalkozunk azokkal az esetekkel, amikor ez nem történik meg.
Igen, és nagyon ritkán hívják be a televízió élő egyenes adásába este 8-ra azt az embert, aki nem nyert a lottót.
Igen.
Pedig, higgyék el, vannak köztünk ilyenek.
Igen, nagyon sokan vannak
köztünk édesanyámnak, ilyenek. Aki egyébként az nagyjából a lottó beindítása óta lottózik, tehát abban szerencsés helyzetben van, egyszer kiszámoltam azt, hogy ő hány, ja is három szelvénye játszott, szépen felszoroztam, és ez azt jelentette, hogy mit tudom én, ha most mondok egy blöfföt, 40 év alatt hányszor, há, hány hét van abban, és hányszor három, és azt, hogy arányik ahhoz, hogy mennyi esélye van az ötösnek.
Igen.
És igazából nagyon-nagyon sokáig kellene élnünk ahhoz, hogy mondjuk egy a kettőhöz esélyünk legyen. De az igen. A nagyon sok, az nem ezer év.
Millió évekről.
Hát igen.
Viszont ugye itt ez az egész, ez, hogy nem tudunk ilyen statisztikai alapokon gondolkodni.
Nyilván nem, mert erre nincs szükség az evolúcióban nagyon-nagyon.
Nincsen, de ennek van egy olyan következménye, hogy alapvetően nem jól viseljük például a bizonytalanságot sem. Tehát, hogyha arról van szó, hogy egyszerűen a véletlenszerűséget nem tudjuk értelmezni, tehát minden mögött valamilyen hatótényezőt keresünk, és az, hogy például egy véletlenek sorozataként egy vírus átkerül emberre, egy zoonotikus fertőzés, átkerül emberre, és aztán utána emberek között is képes lesz terjedni. Ez egy olyan esemény, amit nem tudunk felfogni, hogy ez csak úgy random folyamatoknak az eredményeképpen létrejön. Tehát egyből arra gondolunk, hogy itt mindenképpen valamiféle ártó hatásnak kell lennie, és itt nagyon érdekes egyébként pont most az urbanlegends.hu pont tegnap tett közzé egy ilyen hármas, nagyon érdekes, a három borotva, mint eszköztárat.
Okkam három borotvája?
Hát nem, Okkam vagy az egyik. Erre ugye visszatérünk. Hogy mik azok, amikkel egy kicsikét az összeesküvés elméletes gondolkodásnak elejét lehet venni. Hogy mi az, amivel gyakorlatilag el lehet egy kicsikét kerülni azt, hogy beleessünk ezekbe a csapdákba. Mert ezek tulajdonképpen kognitív csapdák.
Ha tanulunk, például sokat segít.
Nem elég.
Jó,
tehát az a baj,
de
az a baj, hogy nem elég.
Azért valami segít.
Ami nagyon fontos tanulni, az például a saját kognitív csapdáink. Tehát ezt érdemes felismerni, ezeket a saját kognitív csapdáinkat.
És ezt a legnehezebb.
Ezért szoktam én egyébként, tehát vannak olyan könyvek, amiket én az előbb emlegettek, Emenesi Gábor is, ugye a Hanula Zsolt könyvét.
Azt én, tényleg jól Hanula Zsolt.
Azt mindenkinek a polcán ott kellene,
olyan, legyen, most ne higgyenek a könyvnek, az a címe. De az jó.
De aztán régi könyveket szabad emlegetni, amik már nem feltétlenül
jelentek. Az én fizetésem.
Az egyik, ami egy fantasztikus, most már nagyon régóta 90-es években megjelent mű, ez a Történtek hibák, de nem én tehetek róluk.
Igen,
az önigazolás művészete.
Nincs meg, igen.
Egyszerűen szociálpszichológiai alapvető munka szerintem, amiben így elképesztően fontos dolgokat fogalmaznak meg arról, hogy hogyan próbáljuk meg eltávolítani magunktól a tévedéseinket. Az egyik ilyen probléma, hogy nem tudjuk elfogadni a tévedéseinket. Holott például a tudomány, és ez az, ami a tudományt nagyon tisztelhetővé teszi, a tudomány rendszerét, mert a tudomány a tévedésekre épül. Tehát igen. Az, hogy amikor valami félre csúszik, abból rengeteget tanulunk, és aztán megtanultuk, és lépünk tovább.
Ha többet szeretnének rólam tudni, ne kérdezzék meg az exeimet. Mert hogy igen, hogy a tudományban, hál' Istennek, nem ez a metódus. Igen, de hogy persze, igen, nyilván nagyon fontos, hogy hol teszük fel a megfelelő kérdéseket, és hogy megfelelő kérdések-e azok. De hogy oké, én rengeteg ilyen metódust tudok, és rengeteg ötletet, hogy lehetne, de mégiscsak arról van szó, hogy eszet kéne adnunk az embereknek, ami ugye nem megy.
De nem, abból indulunk ki, hogy buták az emberek.
Nem, abból indulunk ki, hogy olyan ostobák, mint a föld.
Én azt gondolom, hogy az, amit ostobaságként élünk meg, azok általános emberi gyarlóságokból fakadó félrecsúszások a legtöbb esetben.
Annyira szeretem benned ezt az empatikus, megengedő hozzáállást az emberiséghez.
Én sem mindig tudok uralkodni az indulataimon, amikor arról van szó, hogy teljesen, tehát ostoba viselkedés formákkal találkozom.
Amikor ez rombol, tehát az a legrosszabb, igen. Amikor ez tényleg vagy lelkileg rombol, vagy szellemileg, vagy fizikálisan, biológiai.
Megkérdezhetsz bárkit a környezetemben, mellettem ülni autóban, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy kocsmai közelben ülnél, vagy, én vezetek.
Ja, hogy te vezetsz,
tehát amikor én vezetek, mondjuk egy budapesti forgalomban, akkor én gyakorlatilag ott azért nagyon, nagyon csúnyák röpködnek a számból, mert feldühítenek a pillanatnyi ostoba viselkedés formák. Amiket
ott
én annak ítélek meg. Na most ez nem azt jelenti, én nem azt gondolom, hogy az az ember, aki mondjuk nem méri fel, hogy más emberek is közlekednek, az általánosságban ostoba az az ember. Viszont vannak olyan dolgok, amikre érdemes felhívni a figyelmet, tehát nagyon szívesen beszélgetnék a közlekedés kultúráról is, de nem erről fogunk most beszélgetni.
Jó, pedig egyszer megérni. Most komolyan a tudomány és a közlekedés Mert akkor tudod, az elektromos autótól a szociálpszichológiáig el lehetne szépen.
Az biztos, az biztos. Ez egy, erről is lehetne egy nagy beszélgetést folytatni.
Tényleg.
Szóval az egyik dolog, ami ebben fontos lenne, az, hogy tisztában legyünk tényleg azzal, hogy a zsigeri reakcióink helyett hogyan lehetne esetleg megítélni dolgokat. És például itt van egy nagyon fontos dolog, amit úgy hívnak, hogy Hannon borotvája.
Már megint ez
ezt emlegettem már szerint, a három bor az egyik. Hát az elsőt te már emlegetted, ilyen, vagy hát az Okken borotvája, de az Okken borotváját is tegyük tisztában.
Jó.
Az egyik Hannon borotvája. Hannon borotvájának az egyik legfontosabb eleme, hogy ugye úgy hangzik az eredeti mondás, egy újságíró volt a Hannon, aki azt írta, hogy ne tulajdonis rossz indulatnak azt, ami ostobasággal is kellő, kielégítően megmagyarázható. Na most ezt egy kicsit érdemes kiebb nyitni ezt a dolgot.
Ugye ez egy poén, de hogy alapvetően, ez valódi
van ennek valóságos vetülete, mégpedig azért, mert nagyon hajlamosak vagyunk mindenkiben rossz indulatot feltételezni. Egy tévedés nagyon hamar rossz indulatú szándékos cselekvésnek értékelünk, miközben az emberek egyszerűen nem figyelnek eléggé oda az élethelyzetekre sokszor, hogy egyáltalán képesek legyenek rossz indulatúan megtévesztő céllal fellépni.
Itt van például Donald Trump, aki elindított egy háborút Irán ellen, de egyáltalán nem rossz indulat.
nem biztos, hogy teljesen rossz a példa egyébként, mert ott például kimondottan arról van szó, hogy van egy ember, aki nem képes felmérni a valóságos helyzetet.
Az a szörnyű, hogy ő viszont az Egyesült Államok elnöke.
Igen.
Ez a baj.
Igen. Na most ilyenek nagyon-nagyon gyakoriak, amikor nem jól méri föl valaki az adott helyzetet, és ebből fakadóan félrecsúsznak események. Na most ez sokkal gyakoribb, mint az, amikor tényleges, szándékos, károkozási cél merül fel. Tehát azért az emberekben időnként van rossz indulat, de valószínűleg
alapvetően nem.
De alapvetően nem rossz indulatból cselekszünk sokszor. Indulatból, az egy másik dolog. Indulatból tudunk olyat is mondani. Tehát mindenkinek ismerős az, amikor a saját anyád mond neked olyat, hogy azt mondod, hogy mondhatsz ilyet.
Leginkább a saját anyánk tud ilyet mondani.
Egyébként igen, igen, de tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő tényleg rosszat akarna neked, és tényleg ártani nem, akar neked.
De mondjuk például egy részében ebben nem vagyok biztos, de oké.
Egy vita hevében az másik ember odabökünk a másiknak, anélkül, hogy tisztában lennénk azzal, hogy milyen következményei vannak ennek.
Te panaszkodsz, hát inkább... kérdezte a kolléga, te panaszkodsz, nekem egy zsidó anyám van. Ami egy kategória ebben a történetben, legalábbis szerinte.
Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt próbáljuk meg elkerülni, ezáltal sokkal kevésbé fogunk arra a következtetésre jutni mindenből, hogy itt valakik a háttérből mozgatják a szálakat, és azért, hogy kárt okozzanak. Most gondoljunk bele például a chemtrailekbe. Tehát, hogy...
A zsidóvá változtató chemtrailek, ha már témánál vagyunk.
Bármilyen
vagy chemtrail. MSZP-sé.
Gondoljuk végig ezt józan ésszel, hogy
elbukott a dolog, hát ez a baj.
De itt arról van szó, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk végig gondolni, hanem mondjuk hajlandóak, vagy nem foglalkozunk vele, hogy végig gondoljuk, hogy ha valaki nekiáll globális méretekben permetezni mindenféle tudatmódosítószerekkel, akkor hogy képzeljük azt, hogy ez ő rá nem fog hatni, vagy a környezetére nem fog hatni? Nyilván akkor ugye azt feltételezzük, hogy van itt valamiféle olyan ellenszert ők bevettek, vagy valami olyan védekezéssel foglalk, de hát nem láttunk szaladgálni az utcán ezeket.
Van egy gyönyörű példa.
Gázmaszkban szaladgálni embereket az utcán.
Igen, általában minden összeesküvés elmélet előbb-utóbb bejut az antiszemitizmusig. Ezt vettem észre. Bár UFO-któl indulhatunk. A helyzet az volt, hogy elkezdtem magyarázni valaki, hogy igazából a kemoterápia, a ráknak ez a kezelési módja, na az egy zsidó találmány, és hogy az azért van, hogy az összes gólyt megölje. És akkor azt mondta a barátom, aki mellettem állt, a jeruzsálemi kórházban van kemoterápiás kezelés. És tudod, vége. Tehát, hogy lesz vége az, tehát ez a kör lezárult, ezt nem lehet tovább innentől menni, mert ott az lehetne, hogy az más kemoterápia. Na ezt nem lehet megcsinálni. Tehát van, amikor olyan gyönyörűen rövid lehet zárni egy ilyet. Ez a legritkább.
Igen. Na most Tehát eleve, ha arról beszélünk, hogy a chemtrail, mondjuk a chemtrail egy jó példa szerintem.
A chemtrail alapolyanyagok, nem túl biztos, hogy mindenki tudja, hogy ezek a kondens csíkok, amiket látunk, és egyéb csíkok, amiket a repülőgépek mögött keletkeznek, ezek olyan anyagok tartalmaznak.
Amire normál fizikai magyarázat van, tehát ez egy meteorológiai jelenség tulajdonképpen, illetve egy fizikai jelenség. De
egyszer belekevertek, tudod, volt valami időjárás, vagy meteorológiai dolog, amikor ezüstnitrát, nem tudom, tehát volt valami belekeverés, ami azt adott egy nagy lendületet ennek az őrületnek. De a lényeg az, hogy ezek valamilyen módon vagy a viselkedésünket módosítják, vagy az életünket rövidítik le, de valamilyen módon ez egy ellenünk elkövetett merénylet része.
Igen, és akkor van, ahol arról beszélnek, hogy ez népességszabályozási próbálkozás, van, ahol arról beszélnek, hogy ez tudatmódosító hatással van, de ugye nyilván akkor itt arról van szó, hogy valaki, aki ezt az egészet csináljanak, valahogy védettséget kell ez ellen szereznie. Na most hát, ugye ezt ma erre mondtam, hogy nem látunk gázmaszkban szaladgáló embereket tömegével. Igen. Az utcán, illetve
a alufólias
is akaz segít. Tehát, és itt az az érdekes, hogy minél mélyebbre ásunk, tehát amikor van egy ilyen összeesküvés elmélet, minél mélyebbre ásunk, annál gyakrabban kiderül az, hogy azért itt nagyon olyan részletek vannak, amik vagy egymásnak ellentmondó részletek, vagy nagyon-nagyon sok kérdést vet fel. És itt jön be például okkenborotvája. Mert okkenborotvája az pedig úgy szól, hogy ne szaporítsuk az egy magyarázat esetében, ne szaporítsuk az entitásokat feleslegesen. Ez alatt mit értünk? Azt, hogy tulajdonképpen, ha valami viszonylag egyszerűen megmagyarázható, akkor nem azt mondja, hogy az egyszerű magyarázatot kell elfogadni, hanem ha ez az egyszerű magyarázat kielégítő választ ad a kérdéseinkre, akkor nincs szükség arra, hogy egy sokkal bonyolultabb, sokkal több kérdést felvető magyarázatot vessünk fel. Tehát ugye, ha például azt mondjuk, hogy a COVID elleni védekezés, meg a COVID-dal kapcsolatos intézkedések, ezek csak az emberek kontrolljára szolgáltak, és nem arra, hogy itt tényleg népegészségügyi védekező folyamatként értelmezzük, hanem azt mondjuk, hogy egyszerűen csak el akarták nyomni az embereket. Hozzáteszem, tudunk olyan példáról, ahol ezt kihasználták. Tehát meg kell nézni Hongkongot. Hongkongban ez volt tulajdonképpen az, amivel végleg elnyomták a társadalmi mozgalmakat, a szabadságmozgalmakat.
A járványokra rá lehet építeni.
Rá lehet építeni, de ez nem azt jelenti, hogy globális szinten arról volt szó, hogy itt a népegészségügyi lépéseken túl itt valamiféle társadalmi kontrollt akartak volna megvalósítani.
Mert maga a vírus, maga a járvány megtette a társadalmi kontrollt. Az Igen. volt a cél, hogy ennek vége legyen, kimehessünk az utcára.
Tehát ha úgy vesszük, ez épp ellenkezőleg, ez tulajdonképpen egy olyan fajta, ez nem hibáktól mentes lépéssorozat volt, de egy olyan fajta a vezetők között nagyon ritkán tapasztalható, felelős hozzáállás volt ennek az alapja, mondjuk a járványügyi intézkedéseknek az alapja, amit szakmai háttérrel valósítottak meg. Na most ez a szakmai hátteret, ez hogy a tudomány, és illetve például olyan szervezet, mint a WHO, ilyenek adták ezt a szakmai felügyeletet, illetve az ajánlói szerepkörben voltak. Na most ugye mégis, hogyha azt feltételezzük, hogy itt mégis valamiféle ártó szándék volt, akkor ugye nem alkalmaztuk egyrészt Hannon borotváját, tehát hogy itt egy ártó szándékot nézünk. Tehát, hogyha valami félrecsúszott, azt simán egy ekkora volumenű ügyben simán lehet úgy értelmezni, hogy itt hibák sorozata történt, vagy esetleg egy-két hiba ütött vissza. Amikor például, és voltak ilyenek, meg kell nézni a svédeket. A svédeknél eleinte az volt, hogy na hagyjuk kifutni ezt az egészet, és aztán rájöttek, egy idő után azt mondták, hogy gyerekek, a számok nem minket igazolnak, úgyhogy elnézést kérünk,
igen,
rosszul gondoltuk, változtatunk a stratégián.
Mert a maszk és az összes többi, egyébként az a járványok hát terjedését, meg a járvány matematikáját ismerve, ugye a probléma az, hogy amikor megy föl a történet, akkor idő után annyira leterheli az ellátást, hogy a beavatkozások minősége nagyon leromlik, és a halálozások felszaporodnak. De hogyha ez ellapul, ez a hullám, és ugyanannyi ember betegszik meg, csak hosszabb idő alatt, akkor sokkal jobbak az eredmények. Tehát nem, egy csomó esetben csak késleltetni is elég.
Hát, meg ugye a késleltetésnek az egyik legfontosabb oka, vagy a célja az volt, hogy minél több idő, tehát mielőtt nagyon széles körben elterjed uh-huh. ez az egész, minél több idő álljon rendelkezésre például egy vakcina kidolgozására.
Hisz, hát, bármennyire is le van rövidítve, kihagyhatatlan lépések vannak, igen. Különben életveszélyes kockázat, tehát nem mennek bele az emberek abba, hogy hát szerintem jó lesz erre a nátrium benzonát. Jó, próbáljuk ki, hogy nem tudom.
Igen, és nagyon érdekes, hogy ugyanazok az emberek, akik a vakcináknak a veszélyeivel foglalkoznak és felnagyítják azokat, ugyanazok az emberek úgy gondolták, vagy úgy sokszor nyilvánulnak meg olyan módon, hogy azt mondják, hogy ez hagyni kellett volna ezt a járványt. És hogy a nyugodtan hagyni, hogy aki megkapja, az betegedjen meg. És hát azért ez egy elképesztően, tehát emberi szempontból ez egy iszonyú gondolat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hagyjuk meghalni azokat, akik súlyos lefolyású betegségben
szenvednek. Ez véralgebra, de hogy akkor igen, de akkor oké, de akkor miért gyógyítjuk az influenzát, a megfázást, miért hordunk szemüveget, miért pótoljuk a fogainkat? Hát az evolúció azt mondaná, hogy oké, öreg, hát te nem sikerültél olyan jól, meghalsz 32 évesen, mert nincsenek fogaid, és nem látsz. De hát mégse. Ja, meg hát ugye a gyermekek, a csecsemő halandóság. Ott sem kéne beavatkozni? Miért a természetes folyamatokban? Hát ez a csecsemő ilyennek született, hát ez egyébként nem maradna életbe 1500 évvel ezelőtt, akkor most sem maradjon. Tehát ez valószínűleg nem így fog működni.
Igen, és hát sajnos ezt egyszerűen nem lehet ezen, ezt, na itt jön egy olyan probléma, amikor nem tudom eldönteni azt, hogy a rossz indulat az valós-e, amikor valaki képes olyasmiket mondani, amit gyakorlatilag az emberiség egy jelentős részének.
Kihaláspárti, mint kiírtál, én?
Igen, tehát
ez, de ez oké.
Nem tudom.
Azt lehet mondani, hogy oké, én azt gondolom, hogy azáltal, hogy beavatkoztunk ebbe a folyamatba, ezáltal kiiktattuk az evolúciót, ezáltal elkorcsosul az emberiség. Mm. És ha azt akarjuk, hogy strammak legyünk, akkor bizony el kell. Vagy hát, ahogy Orbán Gáspár mondta, ahhoz, hogy egy igazán edzett és ütőképes hadseregünk legyen, ahhoz bizony 50%-nak hát bizony el kell veszni a harctéren.
Ja.
Ez is igaz. Valahol egy logika szerint nácia logika, de igaz. Egyetlen 2 percünk maradt Pintér Andrással, a szkeptikus társaság elnökével. Még egyszer mondjuk el már ezt a klubot, tehát ez jövő csütörtök, azaz 7 nap, 8 nap múlva.
Jövő csütörtökön, június 18-án, 18 órakor, bocsánat, tehát június 18-án 18 órától 19:30-ig egy beszélgetés lesz a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Megpróbáljuk egy kicsikét körbejárni, hogy egyáltalán hogy működik, mi az, amit mesterséges intelligenciaként értelmezünk, hogy mit várhatunk el és mit ne várjunk el. Ugye főleg olyan szempontból azért a Szkeptikus Klub részeként beszélünk erről, mert olyan szempontból szeretnénk körbejárni a szakértőinkkel, hogy ugye nagyon sokan egy ilyen csodavárással élnek-e felé a dolog felé, illetve elképesztő, hogy milyen bizalmat szavaznak ezeknek az elemeknek, a nagynyelvi modelleknek, a ChatGPT-nek és a társainak, amikor információt forrásként használják. És azért tudni kell, ha egy kicsit úgy gondoljuk, hogy egy kicsit jobban megértjük azt, és szakértőkkel körbejárjuk, hogy ezek hogyan működnek ezek a nagynyelvi modellek, és mire alkalmasak, és mire nem, akkor talán kevésbé fogunk beleszaladni olyan helyzetekbe, amikor ezáltal megtévesztett helyzetbe kerülhetünk. És hát ez ugye az ELTE BTK a épület mínusz 150-es termében, tehát ez a múzeum körút felől, ha bejönnek, akkor balra az első épület.
Ne az épületbe menjenek, hanem a kapun a kertbe.
Igen, tehát a múzeum körút felől a fő kapun kell bejönni, és utána balra az első épület, és ott az alaksogé, mínusz 150.
Nem érdekel a magyar nemzet, ez is eljött ez a pillanat. Csorba László hegedűsné Timi és a szerkesztő Gerendei Balázs Ágnes nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. Ez volt az ötös, a viszont hallásra.